Köszöntök minden kedves hallgatót, folytatjuk a napindító műsorunkat, Tamás Falvi Hanna vagyok, és még mindig július 8-án reggel magazin műsorunkban a nyár beköszöntéről beszélgetünk, a változásokról, az újrakezdésről, az újraindulásról. Az elmúlt percekben a Teize táborról, a teizei ifjúsági találkozóról volt szó, Réti Bálinttal és Turóczki Mártonnal beszélgettünk az ő kinti élményeikről, az ökumenikus egységről, hogy mit jelent nekik a nemzetek, különböző kultúrák találkozása és az Istenben való egyesülés, az Istenben való feloldódás. A folytatásban pedig elérkeztünk a lelki, szellemi, pszichológiai változásokhoz, ahhoz a témához, hogy vajon mentálisan hogyan tudunk a legkönnyebben lábra állni. Ehhez dr. Bagdi Emőke klinikai szakpszichológussal, pszichoterapeutával és a pszichológiai tudomány kandidátusával beszélgettem. Kedves Emőke, nagyon sok érdekes gondolatot osztott meg velünk, rengeteget tanulhatunk azokból a meglátásokból, amiket elmond, úgyhogy ezt a már korábban felvett interjút fogom lejátszani. Szó lesz a változásokról, hogy mi adhat erőt nekünk, hogy mi az, ami valóban meg tud minket tartani a pozitív gondolkodás vonalán, és hogy hogyan tudjuk az önismeretünket is fejleszteni ezekben a napokban, hogy a meditáció, a spiritualitás mit jelent számára. Ez is szóba került. Szóval a napindító műsorunk végéhez érve dr. Bagdi Emőke pszichológussal készült interjút indítom. Egy kilátástalan helyzet után most enyhülni látszik a koronavírus járvány. A megpróbáltatások között sokunkban érett meg a döntés a változásra. A kérdés csak az, hogy kitartunk-e mellette. Dr. Bagdi Emőke pszichológussal beszélgetünk a témáról. Hogyan látja Emőke? Van remény arra, hogy a mélypontról egy magasabb szintre emelkedjen az egyes ember, illetve az emberiség?
A kérdésében egy szó megragadott, ez a kilátástalanság. Én szeretném elmondani, hogy nekünk emberi lényeknek így, hogy kilátástalan egy helyzet, nem érdemes az élethez viszonyulni. Soha nincs kilátástalan helyzet, mert a mi emberi élni akarási ösztönünk, képességünk minden nehéz helyzetet megoldhat. A leglehetetlenebbnek tűnő helyzeten is túl tudunk jutni. Van egy olyan pszichológiai bizonyíték, poszttraumás személyiségfejlődésnek nevezi a szakirodalom, hogyha az embert egy szinte már halálos veszély fenyegeti, és ezt túléli, így, úgy, amúgy, miféle utakon, módokon, de nagyon akar élni, és megsegíti a túlélését, akkor a személyisége ugrásszerű olyan változáson megy át, hogy szinte a környezete ámulattal nézi, hogy milyen nagy humanista, altruista, emberszerető, érzelmileg intelligens, érzékeny, segítőkész ember lesz belőle. 21 olyan tényezőt bizonyítottak így, amely változik az emberben, ha nagy megpróbáltatást túlél, és ezért mondjuk Nietzsének igazából talán a filozófusnak igaza volt, amikor azt mondta, ami nem öl meg, az megerősít.
Az újrakezdés egy embert igénylő munka, erőfeszítés. Mi könnyítheti meg? Mi segíthet azon, aki az újrakezdésen gondolkodik?
Fel kell hívnom arra a figyelmet, hogy misztikusan sem a jelenhez, sem a jövőhöz nem érdemes viszonyulni, egy módon érdemes, hogy megoldom, megoldjuk, megpróbáljuk, összefogunk, megoldunk minden helyzetet, ha akarjuk. Az együttműködés a kulcsa a dolognak. Az ember egyedül szerencsétlen, mert nem tud igazán a saját erőket megfelelően kifejteni, csak akkor, ha van kiért élni, ha van miért élni, ha van kivel valamit tenni, és van mivel valamit tenni. Ez a pandémia, ez egy hatalmas nagy tanítómester nekünk most.
Ön szerint mi volt a járvány üzenete? Mi az, amit meg kell reformálnunk az életünkben?
Én úgy fogom föl ezt a helyzetet, hogy ha már egyszer megtörtént, hisz sok rossz dolog történt, amiből tanulhatunk, utalok rá például, hogy mielőtt a pandémia ránk zuhant, az előtt azért az elmúlt évben mi nagyon konfrontatív módon viszonyultunk, rádöbbentünk, így is mondhatnám, hogy mit műveltünk ezzel a világgal, amelyikben nekünk élni kell. Hosszú idő óta egy évszázada már pusztítjuk a környezetünket, az utóbbi időben intenzíven. Érdekes, csak az elmúlt évben jött egy ilyen hatalmas nagy világbuzgalom, hogy egyszer csak rájöttünk, hogy az élhető világunkat károsítjuk, a levegőnket, a földet, a létfeltételeket, ugye őselemeket, föld, tűz, víz, levegő, mindent tönkre teszünk, tehát tenni kell valamit. Most miután a természetre vonatkozó felelősségünk így kiderült, és hát hogy szembesített is vele a sok kár, ezután következett az a, úgy is mondhatnám, csapás, hogy már ugye tavaly decemberben, amikor Kínában elindult a járvány, akkor mintegy belekapaszkodva az előző súlyos problémába, hogy a természetet hogy károsítottuk, most jött ez a károsítás, ami az emberi biológiai természetet károsítja, mert tényleg az életet támadja. Tehát fel kell tételeznünk, hogy a dolgoknak ilyen sajátos összekapcsolódása, amit a pszichológia tudománya szinkronicitásnak nevez, jelentésteli egybeesés. A föld különböző pontjain bizonyos gondolatok beérlelődése nyomán az emberek összebeszélés nélkül is elkezdenek foglalkozni valamivel, illetve történések egymástól független szintereken létrejönnek. Na hát ilyen szinkronicitás folyamatnak vagyunk jelenleg nem csak tanúi, hanem megélői is, és a COVID-járvány valamire föl akarja hívni a figyelmet, még erőszakosabban, még kegyetlenebbül, mint a környezetpusztításra vonatkozó lelkiismereti felszólítás, mert ugye azzal szembesít bennünket, hogy ahogyan élünk, az nem jó, valamit szembesíteni kell saját magunkat is azzal, hogy jól csináljuk-e az életet, mert úgy tűnik, hogy annyira nem jól, hogy akár egymást is elpusztíthatjuk, mert már nem megfelelők a létfeltételek ahhoz, hogy mi egészségben és boldogan tudjunk élni.
Konkrétan mi az, ami változott? Hogyan alakította át a járvány az életet? Visszatekintve, milyen állomásai voltak az elmúlt időszaknak?
Ez a járvány, ez különböző fázisokban, mint minden krízisállapot, különböző fázisokban zajlott és zajlik ma is, ez egy folyamat még. Az első fázisa ugye a rendezetlen fázis, vagy kaotikus fázis, amikor azzal szembesülünk, hogy valami olyan történt, hogy nem tudunk mit tenni, ugye a beszorultság, tehetetlenség állapot, a pánikot gerjeszt, kaotikus kapkodó műveleteket, ezt mi megéltük nálunk itthon, ugye márciusban mindenki fölvásárolta, amit csak tehetett, mintha világháborús helyzet lett volna. A második fázis egy rendeződés irányába mutató úgynevezett kontrollkeresési fázis, azon is túljutottunk, az azt jelenti, hogy megpróbáljuk a megváltozott körülményekhez igazodva, és ahhoz igazodva, ami van, az élet lehetőségeinket kialakítani, védekezünk. Ez lett a karantén periódus. Ezt hála Istennek mi nagyon fegyelmezetten végigcsináltuk, és így aztán ugye a járvány görbe Magyarországon, és még körülöttünk néhány országban elég kedvezően alakult, de tulajdonképpen nagy veszteségek nélkül egy szakaszon túljutottunk. És most még mindig nem múlt el a veszedelem, tehát tulajdonképpen az a fázis, konszolidációs fázis, aminek be kell majd következnie, az ahhoz van kötve ez a fázis, hogy legyen pont a folyamat végén, és egyelőre nincs pont. Tehát most mi a feladat ebben a fázisban? Az újra tervezés, így is mondtad, mint a GPS is, hogy újra tervezés, mert már ugyanúgy nem lehet tovább élni, van, aki állást vesztett, van, aki kénytelen most már otthonról dolgozni, van olyan, aki az életkörülményei megváltozása folytán gyökeres pályamódosítást, vagy esetleg életútmódosítást kell, hogy végrehajtson. Van olyan, aki visszatalált pontosan a régibe, de már nem ugyanolyan, mert hisz feladataiban, meg kapcsolataiban már nem ugyanaz, mint amiben visszatalálunk. Most már benne van a jelenlegi helyzetben az a félelem és sejtés, hogy mi lesz majd a második hullámmal. Második hullám ilyen fenyegető szóként lebeg fölöttünk, mert tényleg nem tudjuk, hogy jön vagy nem jön. Minden esetre azt a szabad tervezést, hogy pont, jöhet a regeneráció, jöhet a helyreállítás, azt még nem mondhatjuk ki, hanem még mindig óvatosnak kell lenni, egymásra vigyázni, magunkra vigyázni. Na most ennek lett ennek az egész hosszú, sokágú, sokszínű folyamatnak, hogy hogy tudtunk alkalmazkodni, vagy hogy kerültünk pánikba, hogy lettünk betegek, ugye mindenki a maga módján reagált, de ennek azért van egy közös tanulsága.
Fontosabb lesz a lélek, a psziché, a mentális egyensúly a jövőben, a pusztán anyagias gondolkodás mellett. Mi lehet ez a közös tanulság, amiről beszélt?
Az, hogyha felébred az emberben a genuin altruizmus, ugyanis genetikailag kódolt a fajtárs védelme, illetve megsegítése. Ez nagyon pozitívan megjelent, azaz, hogy ilyen nagyon segítő mozgósulások jöttek létre, csak az én szakmámban, a pszichológiában 12 olyan intézményesen szervezett fantasztikus pro bono, ilyen ingyenes segítő szolgáltatás volt megkínálva. Magam is például közzétettem egy pszichofitness stresszkezelő könyvemnek a gyakorlatanyagát szabad felhasználásra, hogy aki szorong, az még mielőtt pánikba kerül, tudjon szorongást csökkenteni, relaxálni, elaltató program, tudjon nyugodtan aludni, és így tovább. Na most úgy tűnik, hogy ez volt az egyik, ami számomra nagyon pozitív tanulság, hogy amikor baj van, akkor össze tudunk fogni. Az összefogás kihozza az emberből azt a fajta egymást védő, altruista töltést, motivációt, ami amúgy is programozott, csak ugye az utóbbi 100 évben a történelmi és a magánéleti tragédiák hatására ez eléggé háttérbe szorult, mert ha az embernek a saját életét kell védelmezni, akkor kevéssé mozgósul a másik életvédelme irányába. De ez most nagyon pozitívan nyilvánult meg. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy valamit mégiscsak fölmutatott ez az esemény, és fölmutat abból, hogy mi a felelősségünk. A felelősség az felelni a hozzánk intézett kérdésekre, mindig mindent magunknál kell kezdeni, akár mi a szándéka az emberiségnek, az egyes ember a saját identitásán belül ad választ, hogy társul, csinál valamit, akar valamit, vagy nem. És így magunknál kell kezdeni, és ugye föl kell tenni a kérdést, hogy mennyire óvom, védem azt a környezetet, ami az létfeltételeimet biztosítja, környezetvédelem, életvédelmi intézkedések minden irányban, és azoknak az erőknek, tudományos erőknek a pozitív felhasználása, amik sajnos a tudománynak a korumpálódása révén nagyon negatív irányt vettek. Például az atomenergia békés célra való felhasználása óriási jelentőségű, de ha egy korumpált tudomány eladja magát, és mondjuk arra fordítja, hogy valami kártékony, mondjuk egy hiroshimai atombomba keletkezzen belőle, akkor a tudomány saját áldozatává válik. Valójában ez az, ami azzal is szembesít bennünket, hogy a tudomány, ami hihetetlen magaslatokra jutott például az elmúlt 100 évben, etikai önvizsgálatot tartson, és a környezetvédelem felé mozgósítsa azokat az erőket, amiket a pénzmammon érdekében pénztermelésre fordít, vagy nyerességvágyból, esetleg forintosít, hogy úgy mondjam, vagy eurósít. Tehát ez egy olyan fajta etikai önvizsgálatot tesz szükségessé, hogy ugye például a tudomány, és ez erre is most ráláthattunk, a tudósok összefogása révén dolgozza ki azt a ellenszert, ami például az egész emberiséget a pusztulástól megvédi. És most úgy tűnik, hogy ebben is nagy világ összefogás van. És eddig nem láttuk, hogy ilyen nagy összefogások működtek volna.
És valóban szükség volt arra, hogy egy életet veszélyeztető pandémia alakuljon ki, hogy összefogjanak az emberek? Kellett a krízis, hogy észhez térjünk?
Nem kellene. Ab óvó az kellene, hogy úgy fogjanak össze, hogy mindent a humán túlélés és az életvédelem szolgálatába állítsanak. Bármit találnak fel, vagy ki, abból ne a nyereségvágy vezessen a pénz irányába, hanem ha lehet, az emberi életvédelmére fordítódjon.
Mi volt a hozománya az elmúlt időszaknak?
A jövőt illetően azt tudom mondani, hogy ezután, ha mi ezen túljutunk, akkor egy fölröppenés fog következni, egy olyan általában ugye a nagy erőfeszítések nyomán a túlélés öröme is hoz egy ilyen elmúlt a rossz, az egy öröm reakcióban nyilvánul meg, felszabadultság és örömreakció, és azok a felfedezések, amelyek mind az irányba indultak el és történtek meg, hogy valahogy a COVID vírussal való harcban előre vigyenek minket, azok most pozitíve fordítódnak az emberi egészség védelmére, és ennek a jelentősége nagyon nagy. Szociálisan pedig az összezártság, izoláció tapasztalatai oda vezetnek, hogy értékelni tudjuk, hogy mi az, hogy család, értékelni tudjuk a pedagógusok munkáját, a otthon tanító, a gyermekkel tanuló szülők nagyon sok nehézséget éltek át. Értékelni tudjuk azt, hogy a digitális kultúrában a nagy hirtelen átállás meg tudott történni megrázkódtatások nélkül, mert a krízis annyira fenyegető volt, hogy át kellett állni gyors online oktatásra, tehát tulajdonképpen egy pedagógiai reform, módszertani reform zajlott le nagy hirtelen és nagyon eredményesen. Tehát annyi hozama van, pozitív hozama van már eddig is annak, amit átéltünk, hogy ezért merjük már azt remélni, és ez a végszavam, hogy ebből úgy szabadulunk ki, hogy szinte az emberiség is egy poszttraumás fejlődés eredményét fogja élvezni.
Milyen technikák, módszerek vannak arra, hogy az élet jó, pozitív oldalát lássuk? Mit tanácsolna a hallgatóknak, mivel érdemes kezdeni?
Hát az egyéneknél, magunknál kell kezdeni. Egy új kultúra szükséges, amelyik a nagyon racionális, materiális kultúrát egy kicsit átszellemíti. Ez azt jelenti, hogy a balagyfélteke racionalitását az érzelmi agyunknak, a kreatív agyunknak, amit egy Ernstin nevű agykutató kozmikus tudatnak nevez, annak a tudatnak az erejével, hatalmával próbáljuk átszellemíteni. Ez konkrétan azt jelenti, amit már imént is mondtam a tudománnyal kapcsolatban, hogy a tudomány se jó, se rossz, hanem hatalmas erő, de hogy az erő az jóra fordítódik, vagy rosszra fordítódik, az már emberi döntés kérdése. Egy materiális és pénzközpontú kultúra, amelyik csak az anyagi hasznot hajtja és a gazdagodást, az nagyon antispirituális, magyarán egyáltalában nem törődik azzal, hogy emberszolgáló vagy sem.
Annyit halljuk ezt a szót ma, hogy spiritualitás. Ön hogyan fogalmazná meg? Mit jelent ez a szó?
Spiritualitás a szellemítést, átszellemítést, emberi célra, emberi szolgálatra való átlelkesítés, ez a spiritualitás, átlelkesítés, tehát, hogy minden arról szóljon, hogy segíti az emberi életet. És ez egy a jobb agyféltekénknek a szolgálata, mert a jobb agyfélteke az, amely szeret, örül, ragaszkodik, kötődik, lelkiismerete van, segít, tehát hogy altruista, tehát minden olyan, ami az ember nemesebb oldala, az mind az érzelmi agynak és a szociális érzelmi intelligenciának és szociális intelligenciának a tulajdona, ez pedig a jobb agyféltekéhez kötődik. Egy olyan papados kultúrában élünk, ahol a jobb agyféltekével való kommunikációt nem tanítják meg. És ezért fontos, és kell, hogy a nevelésnek, a kultúrának a része legyen, el kell kezdeni már nagyon korán, hogy a gyerek ne csak kifele figyeljen, hanem önmagára befelé is. A befelé figyelés a feltétele, hogy az érzelmi agy kapcsolatba lépjen velünk, és az érzelmi agy hatalma, hogy a test egészségét is csak ezt tudja megóvni. A gondolat, amelyet az érzelmi agy közvetít le a testhez, a gondolat hatalma az, amely például meg tudja védeni a testünket is károsodásoktól, betegségektől. Ezt a hatalmas nagy önvédelmi erőt mindenképpen birtokba kell venni, és azokat a nagyon fontos humanizált minőségeket, mint szeretet, tisztelet, szociális illeszkedés, alkalmazkodás, ezeket mind be kell építeni a viselkedés kultúrába. Ez azzal is jár, hogy nagyon rendszeresen ugyanúgy kell iskolázni a meditáció révén. A meditáció az az út, ami bármilyen misztikus a név, maga olyan sajnálatos, hogy már be van fertőzve, mert szeplősít.
Nagy öröm volt nekem elkészíteni ezt az interjút, mert hozzám is közel áll a pszichológia témája, illetve a lélektudomány, a lelki utak, a gondolatok világa. Szeretek ezzel foglalkozni, szeretek erről olvasni, és az, hogy most itt a nyár megérkezett közénk, a meleg, a napfény, és mindenki ki akar menni, az éttermek, a szállodák, a fesztiválok, a rendezvények, az újrainduláson dolgoznak, vagy már újra is indultak, már megnyitott kapuikat a legtöbb fogadó és különböző közösségi tér. Ez csodálatos lehetőséget ad arra, hogy értékeljük azt, amit elvett tőlünk a karantén időszaka, hogy értékeljük egymást. Mert hogyha végig gondoljuk, akkor a kapcsolatok valóban a legfontosabbak az életünkben, és az összetartozásunkat, az Istenhez való tartozásunkat is így egymáson keresztül tudjuk igazán megélni. A teizei táborról, a teizei ifjúsági találkozásról is ezt szűrtem le a szervezőkkel való beszélgetésből, hogy ők is igazából azért utaznak oda, mert olyan módon tapasztalhatják meg a természet lágyölében minden modern dologtól, elszakadva és elszigetelve, de mégsem begubózva, hanem kitárulkozva, megnyílva Isten felé, megnyitva a szívüket, és így összekapcsolódva. Remélem, hogy ez minél több helyen meg tud valósulni itt a Földön, itt Magyarországon, Tezében és az egész világon. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogy velem voltatok. Legközelebb jövő hét szerdán találkozunk, és nagy öröm nekem minden műsort elkészíteni, és külön öröm volt nekem ma tezei énekeket játszani, mert ezek mindig a nyarat juttatják az eszembe, mert én is, amikor jártam táborokba még pár évvel ezelőtt, az előző éveimben, akkor nagyon sokszor felcsendültek ezek a dalok, és mindig a nyarat juttatták eszembe ezek a tezei dalok. Úgyhogy még zárásként, mielőtt a Mi Rádiónk hírei következnének itt 8:30 felé, csendüljenek fel ezek a szívünkhöz kedves szólamok. Köszönöm szépen a figyelmet, Tamás Falvi Hanna vagyok. És további kellemes rádiózást kívánok itt a Mária Rádióban.
Dicsér a szél, felhő és hóvihar, a víz csak tűz, meg annyi tiszta dal. Minden miért, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved azzal, hogy én, ezen kivéged, dicsérlek én, dicsérlek téged. Dicsér a föld, dicséri szent nevet, mind jó anyád, táplálsod elegant virág, kölcs, zöld hőfa, hegyvidék, tó és folyó, síkság és buszlevét. Minden miért, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a bűved azzal, hogy én, eszem kivéged, dicsérlek én, dicsérlek téged. A nagy világ létével énekel, szavunkra vág, hogy hangja dal legyen, zenjük te át, ég és föld énekét, zenjük velük. Nagy Isten áldott légy, minden miért, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a bűned azzal, hogy én, ezen kivéged, dicsérlek én, dicsérlek téged, dicsérlek.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
A hét mindennapján hallható napindító műsorunk olyan önkéntes